Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 122. Zsoltár első versét. A 122. Zsoltárunk így kezdődik. Örülök az én szívembe, e kívánatos hírt hallván, hogy mi bémégyünk ezután az Isten lakóhelyébe. Gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 277. dicséretünk első három versét. Először az első két verset énekeljük, a gyermekek ezután fognak imádkozni és elmenni a gyermek órára, majd a harmadik verset is elénekeljük. Az első vers így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Kedves gyermekek, álljatok fel és imádkozzunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. Szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten áldjon meg, legyen veletek. Mi pedig folytassuk a megkezdett énekünket. Még a negyedik verset is énekeljük, tehát most két vers éneklése következik, a 277. dicséret harmadik és negyedik verse. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 14. részében. A Máté evangélium 14. fejezetéből olvasom az igét, a 13. verstől a 21. versig bezárólag. És mikor ezt meghallotta Jézus, elment onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból. És kimenvén Jézus látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította. Mikor pedig esteledett, hozzámentek az ő tanítványai mondván, puszta hely ez, és az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nekik, nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enniük. Azok pedig mondták neki, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és 2 halat, és szemeit az égre emelvén hálákat adott, és megszegvén a kenyereket adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és megelégedtek, és felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, sok mindenért. Azért, mert megelégítettél bennünket kenyérrel, eledellel, de most nem csak a külső ajándékaidat köszönjük meg, hanem azt is, hogy lelki ajándékokat adtál nekünk, és megelégítetted a mi lelkünket lelki eledellel. Olyan sokszor, valahányszor ide jöttünk a gyülekezet közösségébe, te magad szóltál hozzánk, Mert az ige hirdettetett, és abból a te szent lelked mindig egy-egy üzenetet a szívünkre helyezett. Köszönjük, hogy most is ezért jöhettünk ide, és ez a mi várakozásunk és vágyakozunk a te beszéded után, és a veled való lelki találkozás után. De érezzük, Uruk, méltatlanságunkat, mi nem érdemeljük meg, hogy velünk törődjél, hogy gondoskodj rólunk, hogy szóba állj velünk. Köszönjük a kegyelmet, az ingyen kegyelmet, amit soha nem tudnák megszolgálni, hogy mégis törődsz velünk, ránk nézel, te kezed megmozdul, amikor bajban vagyunk, hogy segíts. És így köszönjük azt a nagy-nagy jótéteményedet, amikor a te jobbod megszabadította a tieidet, amikor az Úr Jézus Krisztus lejött a földre, és megváltott bennünket, megszabadított az ördög hatalmából, és köszönjük, hogyha ezt már többünknek, sokunknak a szívére helyezted, és mi is döntést hozhattunk, igen, ő a mi megváltunk, és az ő útján akarunk járni. Köszönjük, hogy így lehet nekünk bizodalom a szívünkben irántad, és bizodalommal tudjuk eléd hozni a mi szívünk dolgait, kéréseit, kérdéseit. Köszönjük, hogy így imádkoztatunk a gyászoló testvérek vigasztalásáért. Köszönjük, hogy így imádkoztatunk a betegeinkért, akik kórházban vannak, vagy akik műtétre készülnek, vagy akik otthon vannak, és nem tudtak eljönni a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy a televízión keresztül, vagy az interneten keresztül nézhetik a Isten tiszteletet, és részt vehetnek ezeken az áldásokon. Kérünk, Urunk, hogy legyél velünk, amikor eléd hozzuk a mi családjainkat, a mi otthonunkat, a mi szeretteinket. Kérünk keresztény családokat ebbe a gyülekezetbe, hogy minél több keresztény család tartozom. Megköszönjük a gyermekeket, akik most is eljöttek, és áld meg az ő foglalatosságukat. Köszönjük, Urunk, hogy a mi magyar nemzetünknek hirdeted az igét, hogy szerte szét ebben az országban és országhatáron kívül, ami anyanyelvünkön zeng az evangélium, áld meg a lelkészeket, akik a szószékeken a te beszédedet hirdetik, mert egyedül az ige az, ami megtarthatja az embereket, ami megmutatja az élet útját, és hogyha felelős emberek az ige által gondolkozó emberként hoznak döntéseket, az országunknak is csak javára lehet. Kérünk a mi gyülekezetünkért. Vezess bennünket ebben a mostani különleges időszakban is. Tarts meg bennünket, add, hogy egységben, békességben tudjuk keresni és várni a te akaratodat. És így cselekedjél, kérünk, ígéd, lelked és hatalmad által. Mindezt kérjük, édesatyánk, cselekedd meg és hallgass meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. Jövel, ó áldott Szentlélek! Fennállva hallgassuk meg az ígét. Isten igéjét olvasom a Mózes harmadik könyvének 26. fejezetéből a 26. verset. Eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. Kedves testvérek, a mai újszövetségi igét olvastam először, amit talán már többen elolvastak reggel is, ami az 5000 ember megvendégeléséről szóló történet, amit gyermekkorunktól kezdve jól ismerünk, és talán bármelyikünk el tudja mondani, hogy mi is történt, hogyan történt. Még arra is emlékszünk, hogy amit Márk evangélista följegyezte, hogy szép nagy zöld fű volt, emlékszünk a 12 kosárra, meg arra is, hogy azt a 5 kenyeret, meg a 2 halat egy kisgyerek adta oda a kis tarisznyájából. Ezért aztán az ige hirdetésnek a 3 fő gondolata ennek megfelelően így hangzik, hogy először a csodák céljáról és értelméről beszélek, ennek a kenyérszaporításnak a céljáról és értelméről. Utána a csodák és a kegyelem kapcsolata lesz, ami úgy foglalkoztat bennünket, végül pedig adjuk oda azt, ami a tarisznyában van. Először ezt a csodát nézzük tehát, amit Krisztusunk 2 alkalommal tett meg földi élete során. Tehát Jézus Krisztus a földi tartózkodása során 2 nagyon hasonló csodát cselekedett. Egyszer megvendégelt 5000 embert, és egyszer megvendégelt 4000 embert. És nagyon sajnáljuk azokat az embereket, szánalommal nézzük azokat, akik a Bibliát csak kritikával tudják olvasni, így azokat a akár bibliai tudósokat is, teológusokat is, akik élő hit nélkül közelednek a Szent Szöveghez, és azt mondják, hogy hát ezek a bizonyos dublettek, ezek a nagyon hasonló történetek, amik a szerkesztés során nem úgy lettek leírva, mint ahogy az történhetett tulajdonképpen. Most vagy az egyik volt az igaz, vagy 4000-et vendégelt meg, vagy a másik az igaz, 5000-et vendégelt meg, és addig jutnak, hogy egyik se volt igaz. Csak hogy a tanítványok később leírták. Szóval sajnáljuk őket. Annál is inkább sajnáljuk őket, mert ez igenis nyilvánvaló, hogy 2 külön történet, és Jézus ugyanazt a csodát miért ne tehette volna meg 2-szer is, vagy akár többször is. De azért is sajnálatos ez a nagy tévedés, hogyha valaki így gondolkozik, hogy kérdőjeleket tesz ezek elé, mert maga az Úr Jézus Krisztus a Máté Evangélium 16. részében visszaemlékezik mind a 2 csodára, és azt mondja, hogy amikor a 4000 embernek megszegtem a kenyeret, amikor az 5000 embernek megszegtem a kenyeret, tehát Jézus saját maga mind a 2 megtörtént. Tehát visszatekintve mind a 2 emlegeti a Máté Evangélium 16. részének a 9. versében, hogy mégsem értitek, nem emlékeztek, és az 5000-nek 5 kenyérére, hogy hány kosarat töltöttetek meg, sem a 4000-nek 7 kenyerére, hogy hány kosarat töltöttetek meg. Tehát Jézus ezt a csodát földi élete alatt 2-szer is megtette. És amikor ezt utóbb kiértékelte, akkor segít nekünk ez a kiértékelés arra, hogy azonnal a mai igének a lelki üzenetét keressük. Hogy ne a külső dolgoknál akadjunk, hanem hogy mit jelent ez a mi lelkünknek? Mi az a lelki haszon, amire nézve olvassuk és hallgatjuk ezt az igét? Mert hát azért olvassuk az igét, és azért jövünk templomba, hogy a lelkünk táplálkozzon. Most mi az a lelki haszon, amit ebből meríthetünk, és amikor Jézus értékeli ezeket a kenyérszaporításokat, akkor nagyon érdekes, azt mondja, hogy hát nem értitek, hát ennyire nem értitek. Ennyire nem fogtátok fel, hogy valójában miről van szó, amikor egy külső csoda történik az életetekben. Hogy nem a kenyérről van itt szó, a kenyér csodáról kifejezetten, hanem arról, hogy a lélek kell, hogy táplálkozzék, mert a lélek helyesen vagy helytelenül táplálkozhat. Itt, amikor értékeli Jézus, akkor azt mondja, hogy nem értitek meg, hogy én a farizeusok kovászáról beszéltem, vagyis amikor a farizeusok tanítását hallgatjátok, akkor valami nagyon rossz elem kerül be a gondolkozásotokba. De hogyha a csoda, ami most történik, eléri a célját, akkor a lelketek jól fog táplálkozni. Akkor nem a farizeusok rossz tanításával, kovászával táplálkoztok, hanem a lélek tápláltatik igazi eledellel. Ez azt jelenti, hogy nem maga a külső esemény a lényeg, hanem a lelki üzenetet keressük, mert az életünk külső eseményei között a lelkünk mindig valamilyen módon táplálkozik. Rossz táplálékot vesz magához, vagy jó táplálékot vesz magához. Rombolja a lelkét, amikor egy külső esemény történik az életében, vagy épül valamilyen módon az ő lelke. Távolabb kerül Istentől, vagy közelebb kerül. Tehát a külső dolgok az életünkben, akár az, hogy evés, ivás, vagy bármi történik velünk, a lélek táplálkozása is össze kell, hogy függjön, mert közben lelki táplálkozás folyik. Amikor egy tévéműsort nézünk, akkor nem csak a szemünk meg az agyunk működik, hanem a lelkünk is bizonyos hatások alá kerül. Bizonyos spiritualitás hatás alá kerül. Talán erről is fogok majd néhány dolgot mondani ma délután a nagyváratéri gyülekezetben elhangzott előadásomban, elmondandó előadásomban, ahol a lélek különleges útjairól fogok szólni a mai világban. Tehát amikor valami történik önünk, akkor a lelkünkkel is történik. A életünk külső eseményei között a lelkünkkel is történik valami, mert elválaszthatatlan tőlünk a lélek, mert ez a mi lelkünk. Hogyha egy előadást hallgatunk, hogyha egy klubba elmegyünk, hogyha egy körben, egy baráti körbe elmegyünk, vagy egy társaságban részt veszünk, kitesszük magunkat esetleg olyan hatásoknak, hogy a lelkünk táplálkozik a farizeusok kovászával, vagy az Úr Jézus kenyerének a kovászával táplálkozik. És közben a lelkünkben valami történik. Tehát, miközben a Jézus csodáiban részt vesz valaki, átéli Jézus csodáit, a lelke táplálkozik. Hát nem értettétek meg, hogy azért volt ez a csoda, hogy a lelketek táplálkozó. Jobban megismerjetek engem, hogy jobban higgyetek bennem, hogy erősödjön bennetek az új életet. Ezt kell látnotok. Amikor Jézus összefoglalja ezt, akkor erről beszél. Amikor ezt a két történetet összefoglalja. És miközben ezek a dolgok történtek tényleg, és amikor ezek a dolgokról beszélgetnek, akkor valami történik. Visszaemlékszem, annak idején 1972 és 73 évben Cecén voltam segédlelkész, ott kezdtem a lelkészi szolgálatomat, és egy korábban, sokkal korábban levő lelkésznek, a Szűs tiszteletes úrnak a déd unokájával beszélgettem, és pontosan az 5000 ember megvendégelése volt az ige, aminek alapján ővele beszélgethettem, és Isten megragadta az ő gondolatait, és a lelkében valami történt, valami nagyon nagy esemény történt. A külső dolgokat is nézhetünk, hogy mi történt. Volt egy kis asztal, ott volt a kinyitott Biblia, egy kis házban, ott volt egy szöveg előttünk. És miközben ez történt, a külső események közben ennek a leánynak a lelkében is nagyon sok mindent elvizett Isten. Tehát nem a külső dolgokon kell nekünk elakadnunk, noha azok is csodálatosak, mert Isten irányít mindent, hanem hogy közben mi történik a lelkünkkel. És a történetünkben, ami ott a galileai tengerparton játszódott, ott is az 5000 ember, sőt sokkal többen voltak, mert nem 5000 embert kell mondanom, azt mondja a Biblia, hogy 5000-en voltak férfiak, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. És hogyha olyan volt az arány, akkor is a kereszténységen belül, mint most, hogy azért többen vannak a nők, mint a férfiak, akkor hát ez nem 5000 ember volt, nem is 10000, hanem még sokkal nagyobb sokaság lehetett. Most nagy sokaság között, és bizonyára többen voltak, akik megértették, hogy itt többről van szó, hogy nem dőlünk ki az úton, amikor hazamegyünk. Itt többről van szó, hogy elmúlik az éhségünk, mert bizonyára sokan voltak, akik a sokaságban, akik a csoda közben lelkileg is táplálkoztak. Mert miközben Jézus valamit tesz velünk, külső dolgokat, közben lelki táplálkozásra van szükség, hogy lelkileg épüljünk. És hogyha ez nem történt meg, amikor Isten adott valamit, egy eseményt, egy csodát akár az életünkben, akár egy kenyércsodát, akkor Jézus szemrehányást tesz, és azt mondja, te ennyire nem értettétek, meg ennyire nem fogtátok fel, hogy én azért vagyok jó, hogy hozzám fordul, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít, hogy azért árasztja ránk az ő szeretetét, hogy mi, a mi szívünk meglágyuljon már, és hozzáforduljon. És hogy ez mennyire komoly figyelmeztetés és intés, erről a Márk evangélium 6. részének az 52. verse különösképpen beszél, ami egy frekventált ige, egy különleges ige, most a mai történetükhöz kapcsolódik ennek a feljegyzése, a Márk evangéliumban levő feljegyzése, és hiszen tudjuk, hogy Máté, Márk, Lukács ide írta. És ezt is adózom ide, hogy Jézus, amikor a Márk evangélium feljegyzése szerint erre visszautal, akkor ez egy annyira fontos rész, hogy Isten gondoskodott róla, hogy ez eredetiben megmaradjon a kumráni szövegek között. A Márk 6. rész, 56. verse, vagy 52. verse a kumráni barlangban levő ősi tekercsek között egy korsóban volt, amire rá volt írva, hogy Róma. Ezek szerint 70 előtt, mielőtt bezárták volna a barlangot, 70 előtt már nem csak Ézsaiás meg Habakuk proféta tekercsei voltak ott a kumráni barlangban, hanem a Márk evangéliumának a Rómából érkező kézirata is, mint hogy ezt Tide professzor ezt felkutatta és feldolgozta, ahol egy nagyon érdekes, fontos ige vers maradt fenn, amikor is Jézus ugyanúgy csodálkozik és álmélkodik a kenyér szaporítás után, és azt mondja, hogy mert nem okultak a kenyereken. Azt mondja, nem okultak a kenyereken. Tehát Isten adott egy csodát, és ők nem vették ki annak az igazi üzenetét. Isten hatalmas dolgot cselekedett az életük, és nem vották le a lelki konzekvenciát. És tovább mondja Jézus, hogy nem okultak a kenyereken, mert a szívük meg volt keményedve. Ez az a feljegyzés, ami eredetiben megmaradt, mert a szívük meg volt kenyerezve, és nem okultak a kenyereken. Ebből két üzenetet tudunk rögtön levonni. Egyik az, hogy a szívük még kemény volt. És ezért nem érte el őket a csoda hatása, vagy amit a csoda közben az Úr el akart érni. Mert a szívük kemény volt. Azért adjuk oda a szívünket az Úrnak. Ezért mondja a példabeszélő könyve, adjad fiam a te szívedet én nekem. Hogy a mi szívünket odaadjuk az Isten kezében, az életünknek a belső centrumát, hogy ezt tudja alakítani és formálni, hogy belül alakuljunk át és formálódjunk meg, és ne a külső dolgoknál maradjunk, hanem lelki üzeneteket tudjunk átvenni. Ez az egyik, a szívük még kemény volt. A másik pedig, ami elgondolkoztató az, hogy a csoda kifejezetten azért volt, hogy a lelkük meglágyuljon és megelégítessék. Ez volt az első gondolat, hogy a csodák célja is értelme. Átvezetésként a másikhoz hadd mondjam el, hogy az Úr Jézus ezt a csodát most már mégiscsak harmadszor tette meg. Mondtam, hogy az a második csodája, kétszer tette meg ezt a csodát, de hozzátettem a földi élete alatt tette meg kétszer ezt a csodát. De az nem jelenti azt, hogy korábban nem tette ugyanezt a csodát, mint preexisztens Krisztus, mint aki még nem jött le a földre, de volt. Tudjuk, hát Krisztus nem karácsonykor keletkezett, vagy született, vagy nem akkor kezdődött az élete. Krisztus mindig volt, a Szent Háromság második személy. És amikor az Ószövetségben az ő népével bajlakodott, őket vezette és táplálta, akkor Krisztus volt. És ezt a csodát már korábban is megtette, 850 év körül történt Krisztus előtt, a földre jövetele előtt, ő isteni hatalmával ezt a csodát megtette. Emlékezünk talán erre a történetre. Az Elizeus történetek egyike ez. meg lehet keresni a Királyok könyvében. Akkor volt 20 árpa kenyér, és volt 100 ember. És Elizeus kihirdette, hogy meg fog elégetni ez a 100 ember, elég lesz nekik ez a 20 árpa kenyér, és hozzátette, az Úr beszéde szerint. A Jézus szava szerint, tehát ugyanúgy a Jézus szava szerint, csak ez az Ószövetségben, a láthatatlan isteni mi voltában jelenlevő Krisztus, a Kettő Királyok 4.42. Aki fel lehet ezt jegyezni, Kettő Királyok 4.42, ott található ez, hogy az Úr beszéde szerint ez a csoda megtörtént. Tehát Krisztus háromszor tett ilyen csodát az üt történet során az ő népével. Egyszer az ószövetségi népével, egyszer pedig az új szövetségi népével. Így átléptünk a második gondolathoz, gondolatkörhöz, a csoda és a kegyelem. Csoda és a kegyelem. És ez kapcsolódik az a 10 asszonyhoz, aki süti a kenyeret, viszi a kemencébe, aztán kiméri, és esznek, és éhesek maradnak. Ez volt a textusom, amin talán meglepődött a gyülekezet. De most átlépünk ehhez a gondolathoz, tudnék a csoda és a kegyelem kapcsolata, ami nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk. Mert Isten rendkívüli kegyelmét mutatta meg ebben a kenyér szaporításban, hiszen bűnös emberek voltak jelen. Az 5000 vagy 10000 vagy 10 nem tudom hány ezer ember, ezek mind bűnös ember volt, mert mindnyájan bűnös emberek vagyunk, akik nem érdemelték volna meg, hogy Isten abban a kegyelemben részletesse őket, hogy egyenek. Sőt, láttuk, hogy miért volt ez olyan nagy kegyelem, hogy a kenyeret megszaporította, hiszen még a tanítványok szívéről is világosan elmondta azt, hogy azért nem érte el a csoda célját, mert a szívük meg volt keményedve. Tehát kemény szívű emberek, és mégis kaptak eredet, Isten mégis megelégítette őket. És a felolvasott ószövetségi részben láthatjuk, hogy ott is bűnös emberek vannak, akiknek az lesz a büntetése. Egyáltalán a bűnös embereknek van egy ilyen büntetés fajta, amit Isten kíró, amivel kezeli a bűnös embereket, vagy kezelhetne minden bűnös ember, hogy egyszerűen esznek és nem elégednek meg. És ezt érdemes végig gondolni, és meghallgatni újra, hogy mit mond itt a 3 Mózes 26. Eltöröm nálatok a kenyérnek botját, és nem lesz kenyér. 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és csak azt a kis kevés kenyeret és a tizet, és megmérve viszik a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. Tehát Istennek van egy ilyen büntetése, hogy az ember eszik, és nem elégszik meg. És mi is bűnös emberek vagyunk, és hogy mi eszünk, és jól lakunk minden nap, és megelégedünk. Ez azt jelenti, hogy Isten minden alkalommal felfüggeszti a büntetést. Minden nap nem a bűnünk szerint bánik velünk. Ezért szükséges az étkezés előtt imádkozni, és hálát adni a szívünkben utána, hogy megelégedtünk. Minden egyes alkalommal Isten kegyelmének csodájában részesülünk, amikor jól lakunk. Persze ugyanakkor senki sem mondhatja azt, hogy valakinek olyan betegsége van, hogy nem tud megelégedni, nem tud jól lakni, akkor ez Isten rendkívüli büntetésével minden eset más. Ezt semmiképpen nem mondhatjuk. Azt azonban igen, hogy minden étkezéskor Isten kegyelmét kell, hogy hálát adjunk, hogy felfüggesztette a büntetést, ami bennünket is elérhetne, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk. Harmadszor magáról, a csodáról szeretnék néhány dolgot mondani, ami majd beletorkolik ebbe az üzenetbe, hogy a tarisztjánkban van, azt adjuk oda. Tudnélik, nem egy olyan teremtési csoda mutatta, bizonyította Jézus teremtő hatalmát, hogy a semmiből teremtett volna. Tehát nem a kreáció ex nihilo törvénye érvényesült, hanem már a meglevőből teremtett újat. Azt sokszorosította meg. Már a világ teremtésekor is láthatjuk, hogy kétféle teremtési mód, amit Isten használt, két héber szó is van, a bárá és az ászá. Az egyik jelenti azt, amikor a semmiből teremt, amikor semmi sincs, és nem is kreáció ex nihilo, kreáció post nihilum, miután semmi nem volt, utána teremtett. Tehát ez az egyik fajta. A másik pedig a már meglevő. Ádámot a föld porából gyúrta. Évát az Ádámnak az oldalbordája volt. Tehát ez két különböző teremtési mód. Itt azt láthatjuk, hogy amikor Isten kenyeret ad, amikor Jézus a csodát teszi, akkor a meglevőt azt szaporítja meg, és ott mutatja meg teremtő hatalmát. Mint ahogy az Ószövetség, amikor mannát adta, ott is mennyei kenyeret adott nekik, ott is azt mondják az írástudók, hogy amikor a harmad szállás volt, akkor hullott valami olyasfajta az égből, amit azt összegyűjtöttek, és összegyúrtak, és megsütöttek, és a legfinomabb kalácsféleség keletkezett belőle, és valamennyien megelégettek. És a régi írás magyarázók azt mondják, hogy mindenféle már meglevő elemből, ez a régiek számára felfogadhatlan volt, de nekünk is, talán a levegőben vagy a harmadban levő részecskékből formálta, alakot teremtett nekik, amit aztán kenyérnek vagy mannának neveztek, vagy akár a sareptai asszonynál olajnak neveztek, amit Isten adott az övéinek. Tehát nem új anyagot teremtett, hanem a meglevő részecskékből teremtett formát, valami újat. Ezért mondták a régiek, egy régi kommentárt néztem 1750-ből, hogy egy német kommentárt néztem, Lufthonignak mondták ezt, egy, mint a régi méz lenne, hogyha jól lefordítjuk, vagy Tauhonignak nevezték, harmat méznek nevezték ezt, és mondták, hogy valamilyen szírharmatnak nevezett föntről lefele hulló ehető részecskék az arab vidékeken, így Libanon hegységében még 1750-ben is fellehető volt. Tény az, hogy itt Isten hatalma abban mutatkozott meg, hogy már meglevőből teremtett, mint hogy Jézus fogta a kenyeret, és amit osztotta, az mindig több lett. És mindig osztotta, és nem fogyott el. És a tanítványoknak csak szét kellett adni, osztani a jelenlevőknek. És a meglevőt tudja az Isten meg sokszorosítani. A meglevőt tudja megáldani. A meglevőt, ami a kisfiúnál volt. Mert a Márk evangélista feljegyzi, hogy volt ott egy gyermek. Mint ahogy Ecseri Aladára szép énekében mondja, és van itt egy gyermek, és öt kenyér, ám 5000-nek ugyan mit ér. Isten hatalma csodát tehet. Csak bízzatok, ne féljetek. És a gyermek odajött, és azt a kis eremózsiát, amit kapott anyukájától, azt kinyitotta a kis tarisznyáját, és odaadta az Úr Jézusnak azt a keveset, azt a semmit, mert hát ugyan ennyi kenyér mit ér az 5000 embernek, de oda tudta adni, és Jézus kezébe vette, és azt tudta felhasználni, és ez is ez volt a csoda. És a mi életünk meglevő részei tudja, hogy kinéz, ami nekünk van, azt kell odaadni az Isten kezébe, mert más nem adhatunk. Ezért mondtam, hogy nyissuk ki a kis tarisztjánkat, adjuk oda az Úrnak, amink van, és ami olyan kevés, mert mit tudunk mi őneki adni? Mit tudunk adni, ami kicsit is előre segíthetné az ő ügyét? Nagyon kevés, amit tudunk adni, ráadásul azt is elrontottuk. Még talán az elrontott dolgaink vannak ott a tarisznyában, amiket oda lehet adni. De ő mindebből valami jót tud kihozni. Előfordult az életemben az, hogy valamit elrontottam, és úgy éreztem, hogy ezt nem fogom tudni jóvá tenni. Az emberek között való kapcsolatban én valami hibát követtem el, és akkor egy kedves testvér azt mondta nekem, hogy tiszteltes úr, a jó Isten majd csak jóra fordítja valahogy. És csodálatos módon jóra fordította valahogy. Azt a semmit, azt az elrontottat. És az a lényeg, hogy oda kell adni ő neki, az ő teremtő kezébe tegyük a életünk dolgait. Úgy, ahogy van. És ebben a drága kézben jó helyen van az. És valami jót hoz majd ki belőle. Mert neki mindenféle eszköze és útja van, és módja van arra, hogy jót hozzon ki belőle. Mint hogy az énekünk is mondja, utad van számtalan sok uram és eszközöd. Amen. Válaszoljunk az ígére. És a 265. dicséret 4. versét énekeljük. A 265. dicséretnek a 4. versével válaszolunk az ígére. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a csendet, amit adtál nekünk ebben a rohanó, nyugtalan életben. Annyi minden történt velünk az elmúlt napokban, olyan sok minden fölkavarodott bennünk az emberekkel való találkozásban, beszélgetésben. Jó és rossz döntések nyugodtá vagy nyugtalanná tették a mi lelkünket. Talán belekerültünk valami forgatagban, nem is tudunk kijönni, meg hát ilyen a mi életünk. És közben te állandóan gondot viselsz rólunk, állandóan törődsz velünk, és köszönjük, valahányszor étkeztünk, felfüggesztetted azt a büntetést, amit megérdemeltünk volna, mert minden nap, minden perc kegyelem, amiben a te szeretetedet és jóságodat mutatod meg mi nekünk. Köszönjük, hogy ezeket a csodákat mi életünkben nem kétszer, és csak nem is háromszor ismételted meg, hanem nap mint nap egész életünkben gondoskodtál rólunk, és adtál nekünk mindig lehetőségeket, hogy a külső eseményekkel párhuzamosan azokkal, mint egy szimultán, a te lelki eseményeid is végbe mehessenek a mi életünkben, és köszönjük, hogy ezek ha végbe mehettek és megtörténhettek a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy a szívünk kemény maradjon. Hiszen, hogy kemény maradnak, akkor nem értenénk a te szeretetedből semmit, és nem értenék meg a csoda és a kegyelem belső összefüggéseit. És köszönjük, Urunk, hogy azt tudod forgatni, azt forgatod, ami benne van az életünkben, és köszönjük, hogy nem fordulsz el tőlünk, mondván, hogy ilyen méltatlan körülmények között te nem munkálkodsz, hanem a rosszból is valami jót tudsz kihozni, hogyha mi oda tudjuk adni neked először a szívünket, és utána mindazt, ami nálunk van. Hát a jóságos kezedbe is kérhetjük, hogy azokat irányítsd, forgasd, és hozzá ki belőlük valami jót. Köszönjük, Urunk, a te utaidat, és a te módjaidat, amikkel cselekszel. Köszönjük, hogy amikor semmi sincs, akkor meg tudod sokszorosítani, amikor nagyon kevés van, akkor eléggé teszed azt. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünk minden dolgát, egyéni és gyülekezeti kérdéseinket. Így vezess, kérünk, Urunk, a te utaidon bennünket. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Keddi alkalommal várjuk a kedves testvéreket este 7 órakor, amikor a dolgozók bibliaóráját tartjuk meg. Az elmúlt kedden már elkezdtük a római levél 10. részét, azt fogjuk most folytatni. Csütörtökön 5 órakor a bibliaórát megtartjuk, ahol a napi igét fogjuk olvasni, és arról beszélünk. Ez a két alkalom ugyanakkor előkészítő arra is, hogy jövő vasárnap, bőjt első vasárnapján az Úrnak szent asztalát megterítjük, ezzel elkezdődik a húsvét előtti bőjti időszak. Két további alkalmat hirdetek, 20-án kedden, 1 órakor rendezzük meg a szenior ebédet. A szenior ebéd részevői azok, akik 70 éves korukat betöltötték, és őket szeretettel várjuk. Ez egy komoly szervezést igényel, és fontos tudnunk, hogy kik azok, akik el tudnak jönni. Megkérjük, hogy a tiszteletes asszonyhoz menjünk, és jelentkezzük önála, aki majd regisztrálja a testvéreket. Hirdetem azt is, hogy a házasok összejövetelét is tervezzük, amikor 25-én vasárnap délután 3 órakor várjuk azokat, akik már eddig is hallották, a részt is vettek, vagy még eddig nem vettek részt a házaspárok összejövetelén. Az Efézusi levélben levő tanításokat fogjuk végigjárni, hogy hogy is van a házasságban a férfi és a nő szerepe. Még azt is hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a nagyváradtéri református gyülekezetben a nevezetes fontos kérdések előadás sorozaton belül, tehát 5 órakor a lélek különös útjairól fogok előadást tartani. Tudnélik, egy új misztika alakul, régi és új misztika ismert Magyarországon, ahol az ember lelkével kezdenek mindenféle dolgokat fűzni és gyakorolni, és így az emberi léleknek különös megtapasztalásai vannak, akár önmagán belül, különféle pszichotechnikákra gondolhatunk, és horribile dictu önmagán kívül is, ami lehetséges vagy nem lehetséges, mi ebben a mese, vagy mi ebben a valóság. Tehát ezeket fogom körüljárni az ön előadásomban. Aki tud, jöjjön el. A templom melletti alaksor, hát alatta, de a templom mellett egy ajtón kell emenni a helyszínen, a helyennek az előadásnak. Most fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 265. dicséretünknek, nem csak a 7., hanem a 6. és 7. versét, tehát 2 verset énekelünk a himnusz éneklése előtt. A 265. dicséret hatodik és hetedik versét. Hatodik vers így kezdődik. Ő benne vest halálig jó reménységedet.